ez a Bekattanva című sorozat, ez sok téma lesz benne, olyan tanításokból fog állni, melyek segíteni fognak igazából az elménknek, az elménket megszabadítani az ördög Einsteintjától. Emlékeztek a Pál utcai fiúkban Einsteint? Amikor elkobozták a Pál utcai fiúktól, a gyerekektől elkobozták az üveggolyókat. Ez volt a mondás, hogy Einsteint, és akkor miénk az a préda, a miénk. És körülbelül így jön az ördög, de majd erről valószínűleg a jövő héten fogunk többet beszélni. Ma is említeni fogjuk az ellenséget, de ez egy kicsit megágyaz ez a mai üzenet a többinek. Jó? De hogy az ördög által rengeteg elfoglalt terület van az elménkben, amiket ő előszeretettel tölt fel, mindenféle ilyen rettegős történettel. Olyan történetekkel, amik nem a valóság, hanem csak feltételezett. Hogy jaj, így lesz majd, meg jaj, úgy lesz majd, és majd nem fog meggyógyulni, vagy tudod, a terhes anyuka ki örömmel váratna a gyermeket, mi van, ha három lábbal születik, vagy vak lesz, vagy ugye dankóros, vagy mit tudom én, és akkor retteg, de ez nem a valóság, csak ott van benne, és meg tudja nyomorítani a várakozás, a várandóság időszakát. És egy csomó ilyen dolog lehet az életünkben, hogy nem történnek meg, de ott van. És tudod mit, ezek visszatartanak, ezek a gondolatok attól, hogy azt az életet éld, amit Isten akar, hogy élj. Oké? Tehát, hogy élvezd azt az életet, amit Isten adott neked. Ez biztos, hogy tehát ez keresztben. Tehát, és sőt, nem csak, hogy nem tud élvezni az életet, hanem nem tudsz azzal sáfárkodni, amit Isten adott, hogy adj másoknak. És nem tudsz másoknak adni. Úgyhogy ma a szorongásról fogunk beszélni, de nem úgy fogok róla beszélni, mint egy pszichológus, mert nem az vagyok. Nagyon távol vagyok én attól. Viszont Istennek tényleg vannak nagyon-nagyon hasznos gondolatai számunkra, és nyilván van tapasztalatom belőle, amikor én szorongtam, és van tapasztalatom, amikor segítettem másoknak, akik szorongtak, és ezt szeretném veletek megosztani. Jó? Úgyhogy Péternek a levelét fogjuk megnézni. Péter apostolnak az első levelét, az 5. fejezetből egy pár verset, erről fogok végig beszélni. És vajon miért beszélünk Péterről, mikor arról van szó, hogy bekattanás? Vajon miért? Hát mert ő az volt, ő Péter egy bekattant figura volt. Kajakra. Oké? Káromkodott, szitkozódott, átkozódott, levágta a fülét valakinek, tehát egy bekattant csávó, de amikor ezt írta, ezt a levelet, akkor már nyugi volt. Akkor már Isten tanította sok mindenre, és megnyugodott. És nagyon jó tanácsa van számunkra, a szorongásainkra. Nagyon-nagyon jók. És tudom, te nem szoktál, de biztos, hogy a melletted ülő, az szokott aggódni. Jó, te nem, tudom. De mindig a melletted ülő az. Oké? Okay? Úgyhogy kérdezd meg a melletted ülőt, hogy te szoktál aggódni? És akkor mondjad a melletted ülőnek, hogy én nem, de te biztos igen. Oké, okay, tehát a dolgok zajlanak a fejünkben. Megy a mozi. Oké, okay, megy a film az agyunkba, az elménkben, és hát ki a vágó? Hát én vagyok a vágó. Kicsoda? Ja, Vágó István. Igen, meg az István is vágó, így van. De tehát meg nem történt események filmjei zajlanak a fejünkbe. Komolyan. Tehát, hogy ez így fog történni, ez úgy fog. Úgyhogy ebben akarok nektek segíteni. Péter egy olyan gyülekezetnek ír, és segít ezzel a levéllel és ezekkel a gondolatokkal, akik üldöztetésen mennek keresztül. Oké? Tehát szenvednek a hitük miatt. És remélem, hogy szólni fog hozzád Isten beszéde, és azok a gondolatok, amik ebből jönnek. 1 Péter 5, 5. versétől kezdve. Fiatalok, fiatalok, ti is ugyanígy engedelmeskedjetek a gyülekezet vezetőinek. Mindannyian legyetek alázatosak egymás iránt, mert Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmesen bánik az alázatosakkal. És aztán következő vers, első része. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Oké, tehát Isten az emberi büszkeséggel szembeni oldalon áll. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy két part van, van az egyik parton a büszkeség, az emberi büszkeség, Isten nem ott áll. Ő vele szemben áll. Tehát, ha te ugyanazon az oldalon akarsz állni, ahol Isten, akkor el kell jönni a büszke oldalról. És át kell lépni. És ez az alázat oldala. Mert neked kell jönni oda, ahol ő van. Okay? Ő eljött értünk, ő eljött oda, ahol mi vagyunk, ő emberré lett, hogy megnyissa az ajtót számunkra, hogy vele örökre közösségbe lehessünk. De aztán, ahhoz, hogy vele közösségbe legyünk, a büszke oldalról átkelünk az alázatos oldalra, mert ő ott van. Ezt mondja itt. Okay? Mert ő a teremtő. Én meg a teremtmény. De elolvasom a 6. verset most egybe nektek, jó? Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje, ő felemeljen benneteket, 7. vers, minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Na, ez a bögre vers, a 7-es. Jó? Bögre vers, pólóvers, tetkóvers, tehát csomóféle módon meg lehet örökíteni, hogy aztán az mindig ott legyen az órod előtt, vagy gyakran. Tehát ez a minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Oké? Okay? Ez olyan szép. És szép is. Nem? Tudjátok, volt idő az életemben, amikor volt egy ilyen szakasz az elején, amikor így meglepődtem azon, hogy vannak küszködéseim. Hogy így, nem, uram, nem áll. Hogy? Tehát, hogy lehet? Hát neked adtam az életemet, és akkor te meg itt ilyen gondok meg, mit tudok, és akkor ott az ember hisztizik Isten előtt, és a küszködés mértéke azért olyan erőteljes, sok esetben, mert meglep, hogy van ilyen. Közben, ugye sokszor beszéltünk róla, hogy ez egy csomag. Az élet az egy csomag, ez nem küszködésmentes. Tehát, minthogyha, és vannak így emberek, mint a megtérésünktől volna, fogva azt vártuk volna, hogy most minden tervünket letettük a keresztnél, úgyhogy nuku problem. Nincs. Mindent elvitte. Ha van probléma, akkor valami baj van velem, mert ő amúgy elvitte a minden problémát. És lerakom itt, és akkor már beszállok lenne az autóba, azt látom, hogy ott ül már mellettem. A probléma. Visszamászott a szemtelen. Oké, tehát visszamászott. És jön velem haza. De tényleg hányan voltatok már így, hogy letettétek a gyűliben, hogy megkönnyebbültetek, és aztán arra lettél figyelmes, hogy hazáig követett a problémád. És megint megtalált. Sőt, még hoztak magukkal haverokat is. És arra jöttem rá, hogy az igazi küszködés az el sem kezdődött addig, amíg Jézushoz nem jöttem. Tényleg. Hogy az addigi dolgok az még nem is volt küszködés. Figyelj, mert Jézus előtt, ha elátkoztalak, mert mondjuk autóval mentél előttem a városba, de valószínű, hogy nem voltatok akkor még Pesten, vagy nem tudom, tehát ott találkozhatunk még megtéretlen állapotomban veletek. De tényleg az, hogy Jézus előtt simán elátkozhattalak, elküldhettelek volna melegebb éghajlatokra, és olyan megkönnyebbülés lett volna akkor. De most? Tehát, és marhára nem érdekelt, hogy te hogy érzed magad tőle, hogy én hogy viselkedek veled. De most? Most itt van ez a Szent Szellem bennem, és figyelmeztet? Rám szól, hogy ez így nem jó, Balukám? Hogy bocsánatot kéne kérni? Hogy, tehát mikor így viselkedem, akkor nem hagyja, hogy én ebbe belenyugodjak. Hanem rám szól. Egészen addig nem hagy békén, amíg bocsánatot nem kérek. Tehát nehezebb lett, amióta Jézusra bíztam az életemet. Szóval Péter azt mondja, hogy mindenki küszködik. Olvasd el nyugodtan az egész levelet, nagyon, nagyon szép, nagyon izgalmas. Azt mondja, mindenki küszködik, mindenki szenved. Igazából a kettő az együtt jár. Mégis, tudod, hogy gondoltad, hogy jössz egy megváltóhoz, aki szenvedett a kereszten, érted? Te meg majd nem fogsz szenvedni? Közben arról szól az egész, hogy őt követjük, és ő hozzá válunk hasonlóvá, és akkor nem lesz benne szenvedés, vagy nehézség, vagy küszködés, vagy ellenszél, vagy meg nem értés, vagy árulás. Úgyhogy mondj nyugodtan a melletted ülőnek, hogy szenvedned kell egy kicsit, neked is. És úgy vigasztalásképpen, neked is egy kicsit szenvedned kell. Ja. Hogy most ez neked jól esik, hogy mondhatod, vagy neked jól esik, hogy mondják neked, ezt nem tudom, de ezt mondja Jézus. Ezt mondja Jézus, a nagyfőnök. Oké, mert ő a nagyfőnök. Ennek az univerzumnak a nagyfőnöke, Jézus Krisztus, azt mondja, ha engem utáltak, akkor ne gondold azt, hogy téged is utálni fognak. Nem mindenki, most nem erről van szó. De ne gondold azt, hogy te mindenkinek a szemében népszerű leszel, kedves leszel, elfogadott leszel. Tehát ha engem, magát, az univerzumnak a teremtőjét, aki minden, akinek minden hatalom megvan mennyen és földön, és őt is elutasították, nem bírták befogadni az emberek, a sajátjai azt mondja, akkor minket se fognak. Mármint, hogy fogunk ilyennel találkozni. Remélem, hogy ez egy kicsit inspirál téged. Vagy segít, vagy nem tudom, haladjunk, nem? Tudod miért? Mert az ellenség gyakran zavarosban van. Zavaros vízben kavarog. Beslisszan, mert ilyen ő. Megkörnyékez téged a zavarosban. Megkörnyékez, és ott van, és azt gondolod, hogy az életnek könnyűnek kéne lennie, mert mindenki másnak olyan könnyű, igen, tehát mindig az enyém a legnehezebb, a másé meg olyan könnyű. Ó, mert neked könnyű, pásztor. Hát azért igen, mert neked sokkal könnyebb. Átadom egy kicsit, két hétre. Gyere. Mármint most nem feltétlen lesz, mert legtöbb ember szeret mikrofonba beszélni. Mondjuk valaki, én rettegtem, amikor kifejezetten ilyen órára jártam a főiskolán, hogy homiletika, meg beszédtan. Hát majdnem használtam a pelenkát is közben. Pedig csak 5 percet kellett mind a két órán beszélnünk. Ja, de hogy persze nem tudom a küzdelmeid. De tudom, hogy van olyan szenvedés, küszködés, ami ezzel a csomaggal együtt jár. Hogy te Jézusé vagy. És benne van. Követni Jézust a kereszttel együtt jár. Ja. És erre mutat rá Péter. Ebben a levélben. Mert szenvednek ezek a gyülekezetek. Szenvednek ezek a hívők. És győzi őket meg, nyilván Szent Szellem által, hogy ha része akartok lenni ennek a mozgalomnak, Jézus követésének, akkor csak úgy fogjátok meglátni Isten dicsőségét, hogyha szenvedtek is néha benne. Mert ez nem kötelező szenvedés, de hogy együtt megy. Együtt megy. Együtt csücsülsz a szomorúságoddal. Mint ha azt hinnénk, hogy tudod, mint amikor az ember lemegy az edzőterembe, és azt hiszi, hogy a szálkás test az izomláz nélkül jön. Nem. Tehát nem. Tehát ott a rostoknak sérülnie kell. Az izomrostoknak. Mert annak a regenerálódásából fog erősödni az izom. Amikor az izom túl van feszítve annál, amit bír, roncsolódik, és amikor regenerálódik, akkor erősebbé válik az az izom. És ez van szellemileg velünk is. Okay? Ami engem meglep őszintén, hogy egy csomó fájdalom és szenvedés amúgy nem a hitünk miatt ér bennünket. Okay? Ez egy fontos dolog, hogy megértsük. Nem a hitünk miatt, hanem a hülyeségünk miatt. Mind a kettő H betű, csak ne keverjük össze. Okay? Tehát hit vagy hülyeség, nem mindegy. Amikor az ember szenved, a hite miatt szenved, vagy a hülyesége miatt szenved. Ez nem mindegy. És kitalálunk még eszközöket is arra, hogy még jobban szenvedjünk. Például vannak ezek a csodálatos kütyük, ugye? Csodálatos kütyük, amikkel láthatjuk mások fájdalmas tudatát, ahogy megnyilvánul egy Facebookon, egy komment, vagy egy poszt képében, ahogy egymást anyázzák, mert mit tudom én, rosszul kelt fel, a véleményét, a sértődését, és ezeket olvassuk, és ezzel tápláljuk a fejünket, az agyunkat, a gondolatainkat. Tehát ezt tápláljuk, és épül be a gondolatainkba. Tehát az ellenség keresi, hogy kit nyeljen el. Oké? Tehát keresi. És etetjük az elménket dolgokkal, és ezek a dolgok meg megesszik a békességünket. A hírek. Az ilyen hírek, meg az olyan hírek, meg az amolyan hírek. Egy tény van, de 28 féleképpen mondják el, és aztán rád van bízva, hogy találd ki, hogy vajon melyik az igaz. És nem fogod tudni, hogy melyik az igaz, de elmegy egy nap kattogásodra, sőt, egy jó kis aggodalomhegyet építesz, hogy mi lesz itt ebben az országban, mi lesz velünk, mindenki meg fog halni, vagy nem fog meg, vagy mit tudom én, tehát egy csomó minden, és közben eltávolodom a valóságtól. Eltávolodom Isten tervétől az életemben. Tehát etetjük is, megy a békesség, és aztán imádkozunk, hogy Isten adjon békességet. Közben azt teszem, ami megeszi a békességemet. De Uram, adj még békességet. Hogy jól lakjon! Hogy még több békességet megehessenek a hülye gondolataim. Oké? Tehát ez olyan, hogy kinyitom a nagykaput éjjel-nappalra, vagy a bejárati ajtót, és imádkozom, hogy Uram, védd meg a házamat. Hogy ne jöjjön be a tolvaj meg a rabló. És ezt csináljuk. Úgyhogy kérem az Istent, hogy adjon valami stratégiát erre nekünk. Mert látom, hogy vannak szükséges szenvedések, de vannak feleslegesek is. Hát ígérthető? Úgyhogy. Lehetséges az, hogy olyasmikért szenvedünk, amiket nem is szánt nekünk az Úr? Abszolút. Abszolút. Itt élünk egy ilyen teljesítménykényszeres kultúrában, és ez érdekes a 7. versben, hogy csak a 7. vers az, ami olyan jól hangzik. Az bögrére való, az párnára való, az mindenre való, az Instára, Facebookra kiírni szép képpel, minden. Az egy ilyen vers, a 7. vers. Egyedül csak ez. Ugye, mert azt mondja, hogy... Ki van írva? Minden gondotokat bízzátok rá. Mert ő gondot visel rátok. Ez megvan? Bárcsak ne kéne bajlódni azzal a 6-os meg 8-as verssel, gyerekek. Az a 7-es az olyan fantasztikus. Tényleg. Tényleg. És valamit meg akarok mutatni, de erről már én egyébként egyszer beszéltem még a Párizsi körúton, pár éve, erről a 6-os-8-as versről is, és köztük a 7-essel, de hogy ugye azt mondja, mindegy. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok, ez olyan jó ígéret. Erre jó lehet. Na, uram, azt mondtad, ha rád bízom, akkor gondot viselsz rá. Egy az egybe. Mi 41-be. Oké? Tehát, és úgy hangzik tényleg, mint egy ilyen megvallható ígéret, amit úgy mond, még számon is kérheted az urat, hogy hiszen te ígérted, úgyhogy úgy is lesz. És ugye szeretjük Istennek dobni a cuccokat. Szívesen haigálnék most. Kapjátok el. Aki mert ezt mondja. Igazából azt mondja, hogy dobjátok. Dobjátok. Hajítsátok. Mint amikor pecázunk. Hajítasz. Ez a kép. Tehát, hogy eldobod magadtól. Mit? Hát a gondjaimat. Főleg azokat, amikkel nem akarok otthon elbánni. Oké? Tehát nem kell döntéshozom, nem kell változnom, eldobom azt a gondot. El. De amikor azokat a gondokat, amiket nem tudok kontroll alatt tartani, azt is eldobom, mindet. Oda az Úrnak. Egy bökkenő van, hogy van egy eredeti szöveg. Vagy hogy ott van a 6-os meg a 8-as vers is. És ez a nagy felfedezés számomra az volt, hogy a 7. vers az nem egy különálló mondat. Ha az egyszerű fordításban nézed, akkor igen, mert ott van a felkiáltó jel, de amúgy az eredetiben vessző van. Vessző. Meg előtte is, a 6-os vers után is vessző van. Tehát ez egy mondat. Oké, tehát a 7. vers az a 6-nak a folytatása. És amikor egyben olvasod el, az segít megértened azt, hogy miért van az, hogy amikor ő ráveted a gondjaidat, akkor miért jön vissza újra, meg újra, és folytatnám estig az újrázást. Tényleg. Mintha egy bumerángot dobnál. Vesd az Úrra a gondolat, és visszajött. És visszajött. Mert mi a 7-esre akarunk ugrani, a 6-os nélkül. Bizony. A 6-ost elutasítjuk. A 7-es kell nekünk. De a 6-os azt mondja, alázzátok meg magatokat. Alázzátok tehát meg magatokat az Isten hatalmas keze alá. Nem szeretjük ezt. Mert mi akarunk a saját sónk sztárjai lenni. A Balázs jó. Nem szeretjük ezt. Mindenki igazodjon az én gondolataimhoz. Mindenki igazodjon az én határaimhoz. Ha az, amit mondasz, és az, amit csinálsz, az én határaimat sérti, akkor veled van a probléma. Bizony. Én vagyok a mérce. Nézzetek rám. Elég bő mérce van, tehát sokan bele tudnak férni. Tehát ha engem kiöntenének gipszből, és mindannyian beleférnétek, jó? De aztán vannak a kis... Ha a Petijének a mércé lenne, oda már se kevesen férnének be. Bizony. Úgyhogy ez volt a nagy felfedezés, hogy tehát én vagyok. És... Ja, és hát mindenkinek tudnia kéne olvasni az elmémben. Oké? Okay? Tehát nem mondtam ki, de hát nem lehetsz ilyen hülye, hogy nem gondoltad. És úgy beszélek veled, mint hogyha te tényleg az lennél, mert hogy hát miért nem találtad ki, hogy én hogy gondoltam. Hát ha nem mondtad, akkor ugye jönnek az arcok. Úgyhogy nem akarom megalázni magam. Ez probléma. Hogy nem akarom meg... Nem is tudom, mit jelent igazából megalázni magam. Péter tudta. Péter megtanulta. Megtanulta azt, hogy az alázat, az, hogy úgy látom magamat, ahogy Isten, tehát hogy látom Isten kezét a történetemben. Hogy Isten keze rajta van az életemen. Tudom, hogy ő a teremtő, én a teremtmény. És én csak egy nagyon pici része vagyok ennek a történetnek. Nem én vagyok a középpontban. Meg az én szférámnak sem én vagyok a középpontjában. Hanem én csak egy picike részlet vagyok Isten hatalmas nagy tervében, ebben az univerzumban. Oké? Egy icike, picike, induri, pinduri, de nagyon drága Isten gyermeke vagyok. Hol? Az ő nagy és hatalmas, biztonságos kezében. Úgyhogy 6. vers, alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alá, hogy titeket is felmagasztaljon alkalmas időszakban. Micsoda vers ez? És milyen aktuális ez most? Mint a Péter a jövőbe látott volna. Az önpromóciónak a korát éljük. Tehát osztjuk meg a dolgainkat, ki vagyok én, milyen vagyok én, nyomjuk kifelé magunkat. Mindenki óra elé. És ahelyett, hogy imádkozunk lehetőségekért, inkább posztolunk, mint imádkozunk. És aztán utána meg van a baj, persze. Ahelyett, hogy hallgatnánk, vagy figyelnénk, vagy tanulnánk emberektől, akik esetleg taníthatnának nekünk valamit, és van mit tanulni, ugye? Mi inkább el vagyunk ájulva a saját véleményünktől, el vagyunk ájulva, hogy mi mit tudunk, a saját nézőpontunk a legübermatyibb, és az én dobozom a legjobb és a legpontosabb doboz, ahogy mérem a dolgokat. Ja. És csak az fér bele, aki úgy beszél, úgy gondolkozik, úgy cselekszik, mint én. Jó? Akkor vagyunk bratyik. Tehát, alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alá, hogy titeket felmagasztaljon alkalmas időszakban. És hogyha hajlandóak vagyunk keresztül menni a 6. versen, akkor higgyétek el, hogy meg lesz a 7. is. Meg lesz. Ami nem egy pont után kezdődik újra, hanem csak egy vessző van. Tehát, ha megalázod magad, és ez az alapja amúgy a több üzenetünknek is, ami majd jönni fog hétről hétre. Ha vissza akarod szerezni az elméd, az Einsteint, ha véget akarsz vetni ennek az Einsteintnek, akkor meg kell alázd a szíved. Amikor ezt megteszed, akkor mi van? Milyen képet próbál itt Péter felébreszteni? Hatalmas kéz. Csak beszéljünk a hatalmas kézről. Isten hatalmas kézről. Mit jelentett ez a zsidók számára? Mert nekik írja. Üldözött zsidó keresztényeknek írja. Egy zsidónak Isten keze vagy karja felidézi azt a pillanatot, amikor Isten kimenekítette őket Egyiptomból, és megvédte őket, és elpusztította Egyiptomot, és visszatartotta a tengert, és száraz utat készített nekik a tenger fenekén. Ez Isten hatalmas keze. Ez 2 Mózes 3-ban van, 19-20. vers, ott mondja is, hogy erővel kényszerítem rá a fáraót, és azt ott mondja, felemelem karomat. Tehát ő hozza számukra ezt a képet, hogy itt az én karom erővel megnyilvánult ebben a helyzetben. Úgyhogy, amikor ezt mondja, számukra Isten erős karja. És amikor a 20-21. századi keresztények gondolnak Isten kezére, mire gondolnak, drágáim? Mire? Ó, Isten annyira szeret engem. Ó, Isten simogató keze, ölelésében. Rengeteg dal ölelkezésről szól, és egyébként sok férfi ezért nem tud azonosulni egy csomó dicsőítő dallal, mert arról énekeljek, hogy én egy férfival, Jézussal ölelkezzek. Érted? Mert elment az Isten nagy személyének a magasztalása, ami a himnuszokban ott van, onnan kéne ellopni a szövegeinket. és egy ilyen szerelmes nóták vannak, és amúgy szeretem énekelni, meg, de tényleg te úgy le kell nyelned, vagy nem tudom, mi kell hozzá, hogy ne úgy érezd, hogy itt most ilyen szerelmes kontaktusban vagy egy férfival, mármint férfi szemszögben, amikor ezt énekeljük. Ilyen szöveget is, hogy csókolj meg, mit tudom, ilyenek is voltak, már hallottam, tehát ölelj át meg. Tehát férfiak nem ölelkeznek, így esetleg. Vagy pacsi, bumma vállat, és egy tímben vagyunk, kemények vagyunk. De nem az, hogy ott... Ja, és... De hogy... Tehát a zsidónak ez nyilvánvaló volt. Miről szól? Isten hatalmas, erős keze. Nekünk ölelgető, vigasztaló kéz, simogató, szentimentális. De akik ezt olvasták, ők tudták, hogy Isten hatalmas keze, az nem ez. Az egy konfrontáló kéz. Egy közbeavatkozó kéz. Isten ellene áll a büszkének. 5. versben, ott olvastuk. Oké, tehát ezért nem ragadhatjuk ki a 7-est az egészből, a 7-es verset. Isten ellene áll a büszkének, Egyiptom. Tehát nagyon érdekes. De kegyelmet ad az alázatosnak. Mind a kettő ugyanabból a kézből jön. Mind a kettő. Úgyhogy látod már, Isten ugyanazt a kezet használja, hogy ellene álljon a büszkeségnek, a te büszkeségednek akár, és aztán kegyelmet adjon, és kegyelmet juttasson el az alázatosnak. Ugyanaz a kéz. Isten hatalmas keze. Kérdésem ez. Te, amikor ott várod a cső végén, mit vársz? Ellenállást vagy kegyelmet? Nyilván, de tudod, mi határozza meg? A szívem állapota. Hogy büszke vagyok, vagy alázatos. De úgy tűnik, mi csak bizonyos dolgokat vagyunk hajlandók elfogadni Isten kezéből. Például. Szeretem Isten kezét, amikor... Mit csinál? Következő szlájdunk. Amikor gondoskodik rólam. Én szeretem Isten, és egyébként igen, tehát most ez nem azt mondom, hogy ezek negatív dolgok, valós dolgok, csak tudod, olyan szűrjük a képet, szűrjük, csak a rózsaszint szűrjük ki. Tehát szeretem, amikor gondoskodik rólam. Tehát olyasmi legyen az ő kezében irántam, amit én nem tudok megadni magamnak. És tudod, hányan voltatok úgy Isten gondoskodásával, és biztos, hogy mindannyiótok egyébként, hogy tudtátok, hogy ez csak Isten lehetett. Ilyen helyzetek sok van. Tudod, hogy ez nem csak pénzügy, akár amikor ki voltál merülve fizikailag, de mégis jött egy olyan helyzet, ahol hely kellett állnod, és érezted, hogy Isten képességet ad. Érezted, hogy Isten erőt ad. Érezted, hogy Isten kinyitja a szádat. Érezted, hogy mintha ittam volna egy tripla adag eszpresszót. De tudod, energizálva voltam. Tehát mikor gatya voltál, és csodáltak sokan téged, de te milyen tudtad, hogy ez Isten volt. Ez is Isten hatalmas keze egyébként. Ja. Isten láthatatlan keze ott van a dologban. Tehát tetszik a gondoskodás. Péter is tudta ezt, hiszen ott volt a kenyereknél, halaknál, amikor az 5000 embert megvendégelte, ugye, ez micsoda gondoskodás volt Jézus. Tetszett neki. Úgyhogy lehet, miközben ezt írta Péter, ez is eszébe jutott, hogy Isten gondoskodó keze milyen volt. Nem válogatta az embereket, hogy te hiszel, te nem hiszel, te tanítvány vagy, te nem vagy tanítvány, te csak érdekből jöttél te. Őszintén keresed az is? Nem. Mindenki kapott, aki ott volt. És mindenki jól lakott. Aztán a másik dolog, szeretjük Isten kezéből elvenni A védelmet. A védelmet. Az is ott van. Csak lassan jön a vezeték, túl hosszú a vezeték, és mire oda, puff, megérkezik. Csak Flóra előbb küldi, és aztán megérkezik. Meg... Kicsit lassú a gép. Koszos a Windows, az ablak. Igen. Okay, tehát a védelem. Tehát ahogy visszatartotta a kezével a tengert, Isten. Okay? Visszatartotta, hogy védte az ő népét, hogy átkelhessenek. Védett már meg téged, Isten? És önmagattal is védett már meg? Az is. Az is. Úgyhogy hálás vagyok Isten kezért. Te is hálás lehetsz Isten kezért az életedben, hogy megvédett magadtól, másoktól, emberektől. Néha, figyelj, néha úgy véd meg, hogy kiemel helyzetekből. Olyan helyzetekből kiemel, amiket szeretsz. És ez is az ő védelme. Kivesz olyan helyzetekből, amit szeretsz. Sőt, amiért még közben, miközben érzed, hogy Isten kivesz be, még imádkozol érte, hogy benne hagyjon. De az ő hatalmas keze, és az ő mindent látó, mindent tudó bölcsessége tudja, hogy nem, ez nem jó neki. Megvédem őt, kiveszem belőle. És Isten lenyúl, és a kezével azt mondja, hello, hello, Bazsika, többet tudok nálad. Hidd el, többet tudok nálad. Én erős vagyok, te kicsi. Én bölcs vagyok, te kis butus. Te azt látod, ami ott van körülötted, azt az egy centit, én látom az... Én mindent látok. Én mindent látok. Úgyhogy gyere velem ide. És megvéd, és kivesz. Mert tudom, és ő tudja, hogyha mondjuk én azzal a társasággal maradok, és velem így volt a megtérésem után, azzal a társasággal maradtam, amiben voltam, akkor Isten tudja, hogy ez hová vezetett volna. Akkor az én megtérésem, meg annak a hatása körülbelül tartott volna 2 hónapig. És aztán visszamentem volna. De kived belőle. Hála Istennek. Úgyhogy Péter azt mondja erre, hogy vagy küzdesz ellene, vagy engeded. Vagy küzdesz Isten hatalmas keze ellen, mint egy büszke, vagy engeded, hogy ő belenyúljon az életedbe. Mert ez Isten keze. Úgyhogy gondoskodás, védelem, ezeket nagyon szeretjük. Oké? De itt a harmadik. Na ezzel van a gondunk, testvérek, ezzel. A harmadik a problémás eset. A terv. Isten terve. Hát igen. Mert én szeretem az én tervemet. Eltervezem a dolgokat. Elintézem a dolgokat. Én látom, hogy hogy kell annak lennie, és ez úgy jó. Nem értem, miért néztek ilyen furcsán rám, de tényleg, hát az én terveim tökéletesek, már mint Balú. De tényleg. De nem így van. Nem így van. Nem így van. Tehát Isten, ha teljesen bízol Istenben, akkor az azt jelenti, hogy elhiszed, hogy az ő útja jobb, mint a tiéd. És ez nem így van. Tehát az ő útja jobb, mint az enyém. Nem kényelmesebb esetleg, vagy nem azok a lépések vannak rajta, mint ami az enyém, az én tervemen lenne, vagy az én útvonal tervemen. De az biztos, hogy az ő útja az jobb. Tudjátok azt, hogy az imáink fele az arról szól, hogy mi mit akarunk. Hogy mi hogyan akarjuk az utunkat az életünkben. Erről szó, azokat kérjük, hogy megpróbáljuk Istent egy lapra hozni magammal. Na, gyere Isten, lerajzolom, jó? Csak értsed. Tehát azt akarom kérni specifikusan, mert azt mondták, hogy specifikusan kérjünk, mert te specifikusan válaszolsz az imákra. Tehát, és lerajzolom. Oké? Okay? Csak, hogy végre csináld már azt, amit kérek, érted? És már rég meg kellett volna tenni, de leírom, jó? Megbocsátom neked ezt az egészet, csak kezd már el, jó? Mert elég sok dolgom van utána. Na, és a dolgok erre épülnek, mert majd csak akkor fogom megtenni azt, ha te megteszed azt, érted? Tehát, oké. És néha összezavarodom őszintén szóval, mert nem tudom, és tényleg nem tudom, hogy melyik az én részem a dolgokba, és melyik Isten része. De egy biztos, hogy mind a kettőnknek van része. Oké? Nem mindig olyan egyszerű. Mert Mózesnél is, amikor, tehát Isten kiszabadította Izraelt Egyiptomból, ott is két kéz volt. Mózes, mi van a kezedben? Ugye? Bot. És aztán ott volt Isten hatalmas keze. És ez nagyon érdekes. Tehát a lényeg az az, hogy ki az, aki irányít, ugye? Ki az? Tehát, mert az akodalmam nagy része az onnan jön, hogy zavart vagyok az irányítást illetően. Tehát Mózesnek, tehát a ketté választása a tengernek nem Mózes kezén múlt. Az ő egyetlen dolga az volt, hogy csak csinálja azt, amit Isten mond. Akármelyikkora hülyeségnek tűnik is. Emelt fel a botodat a vízre. És Mózes pedig ilyen hülyeséget mondja, ez távirányító, vagy nekem nincs hatalmam. De Isten azt mondta. És aztán Isten hatalmas keze csinálta meg. Az én kezem annyi, hogy föl tudom emelni, ki tudom tartani a botot, járok ilyen játszótéri gyúrótermekbe, erős vagyok, ki tudom tartani, és de a többit azt Isten csinálja. Oké, csak tényleg az a baj, hogy össze vagyunk zavarodva az irányítást illetően, mert azt hiszem, hogy én kontrollálok mindent. Én irányítok mindent. És összekeverem Isten szuverenitását az én felelősségemmel. Ezt rakd be, szívd el, hallgass meg még egyszer, gondolkozz rajta, jó? Összekeverem a szuverenitást a felelősséget. És azt gondolom, hogy mivel Isten felelősséget adott nekem, ezért én irányítom a dolgokat. Nem. A nagy dolognak a nagy részét azt úgyis ő fogja csinálni. És néhány dolgot elmond belőle. Azt csak csináld. És mit csinálunk? Mi szétstresszeljük magunkat. Mert így most minden rólam szól, igen, mikor nem is rólam szól. Az én erőm, pedig nem is az én erőmről szól. Tehát például, mikor így most prédikátor szemszögből mondom nektek, amin én gondolkodtam ezen. Tehát mikor beszélek hozzátok. Lehet, hogy itt közülünk, vagy aki néz bennünket, vagy élőben, vagy később megnézi, mondjuk öngyilkosságon gondolkodik. Vagy függő, gyógyszerfüggő, vagy valamilyen szerfüggő, vagy alkoholfüggő. Bármilyen. És tudom, hogy nem tudom azokat a szavakat szólni, amire igazán szüksége van. Nem. Nekem nincs meg. Tudom azt, mikor ide kiállok, hogy Istennek kell szólnia rajtam keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy amit én kimondok, ha leírod, akkor az egyenértékű tekintéllyel bír, mint ami a Biblia. Nem, nem. De amikor én beszélek, azon keresztül tud Isten a te szívedben szólni. A Szent Szellem által. És olyasmit tud mondani, amire neked van szükséged. És Istennek szólnia kell rajtam keresztül. És imádkozom ezért, mert tudom, hogy ha csak én beszélek, az csalódás. Tudom, hogy egyet tudok, hogy mozgatnom kell a számot, hangot is kell adnom, ugye a levegő mozgása megrezegteti a hangszálakat, de Isten tölti be azt tartalom. Nektek nem engem kell hallgatnotok, amikor eljöttök, hanem Istent. És hiszem, hogy ő szól és akar szólni, és nem csak egyszer szólt, hogy legyen egy Bibliánk, amit leírnak, hanem a mai napig szól. Persze egy kijelentése van Istennek, az Isten igéje, a Biblia, de a Szent Szellemen keresztül Isten szól hozzád, ilyenkor is. És ebben benne van a Bibliánk is, és nyilván az hitelesíti, hogy én mit mondok. Ez élő és ható, azt mondja a zsidó levélbe, és el tud menni a te csont velődik, tehát a legbensőbb részeidhez elhatol Istennek a beszéde. Annyira élő és annyira hatásos. Tehát átjár, át tud járni bennünket. Tehát Isten szól, de balu szempontjából mondom most, ő nem fog balu helyett tanulmányozni. Balu helyett ő nem fog készülni. A balu helyett nem fog tanulni arról, hogy milyen a nyilvános beszéd, fejlődni benne, történeteket gyűjteni, vagy tanulni jobbaktól, ő ezt nem fogja megtenni. Ez az én felelősségem. Oké? Okay? Tehát kicsit tanultak az én dolgomról. Hogy értsétek, lássátok, hogy mi ez. Ez az én részem. De mi mégis sokszor próbálunk neki besegíteni. Tényleg. Tehát, mint a tanuló vezetőnek az oktató. Belenyúl, fékez, lehúzza a kéziféket. És Péter itt a tapasztalatából ír. Tényleg. Tehát, neki sem ment ez könnyen. És ezért akarok én ráhallgatni, mert nem ilyen volt Péter se. Jézus összehívta a srácokat, hogy beszéljen a keresztrefeszítésről. És ez az utolsó rész, ez a Máté 16, amit olvasni fogunk. Azt mondja, ettől kezdve beszélt Jézus a tanítványainak arról, Máté 16, 21. vers, hogy fel kell menni a Jeruzsálembe, és ott a népvezetői, a főpapok és a törvénytanítók miatt sokat kell majd szenvednie. Végül megölik, de 3 nappal később fel fog támadni. Na, ezen a ponton Péter nem értett egyet Jézussal. Mert nem illett bele az ő elképzelésébe, nem illett bele az ő kis tervébe. Még mindig nem volt tisztában azzal, hogy ki írja az időbeosztást. Jézusom! És ezért ő nem tudta akkor még, hogy hogyan alázza meg magát Isten hatalmas keze alatt, terve alatt. Mert neki tetszett Isten gondoskodása. Hát Jézus, ne viccelj már! Hát annyi időd van, még csak 33 éves vagy. Még annyi, sok ezer embert meg tudunk etetni. Hát nem emlékszem, milyen áldás volt ott. A kisfiú hozta a szendvicsét, te meg megetetti bele 5000-et. Tehát nem... Péter, nem. Nekem mennem kell. Szenvednem kell. Ez része a tervnek. Azzal kell haladnom. Nem a saját elképzelésem. Nem a te elképzelésed. Nem mások elvárása. Nem. Mert nem földi királyságot jöttem építeni. Erre Péter, 22. vers. Ekkor Péter félrehívta Jézust. Csak lássatok a képet. Szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani. Figyelj, ez ugyanaz a fickó, aki aztán most itt a levélben, amit olvastunk, hogy alázzátok meg magatokat. És akkor azt mondja Péter, Isten mentsen meg téged attól, Uram, hogy ez bekövetkezzen. Édesem, ilyesmi semmiképpen sem történhet meg veled. Tehát nyugi Jézus, van tervem. Kardom, minden, van. Tehát minden, csak csináld, amit mondok. De Jézus hátat fordított Péternek, és ezt mondta, takarodj a szemem elől, sátán. Hú. Na, ez aztán a rangfosztás. Oké, mert Simon Péter, Simon volt az eredeti neve, aztán Péternek nevezte el, de Simon Péter, Simon homok, ez az ő Krisztus nélküli állapota, mindannyian körülbelül ilyenek vagyunk. Péter, szikla, így lát bennünket, a homokot így látja Jézus, új nevet ad, szikla, és aztán sátán. Kemény. Azt mondja, el akarsz gáncsolni, mivel nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem úgy, mint az emberek. Tehát még mindig azt hiszed, hogy te irányítod a helyzetet. Ezért kusza az elméd, Péter. Mert még mindig te próbálod irányítani a dolgokat, pedig túl van a te képességeiden. És tényleg összezavarodunk. Tényleg néha nem tudom, mikor kell elengedni a dolgot. Volt olyan érzésem már egyébként bizonyságnál, vagy mit tudom én, hogy így néha lehet, hogy jobb lenne, ha én fognám a mikrofont, mert akkor el tudom venni, amikor mondjuk valakinek eszébe jut valami hülyeséget mondani. És hát akkor visszaveszem, és akkor nincs gond. Vagy eszébe jut 20 percet beszélni az 5 perc helyett, az 5 perc lement. Ennyi volt. Tehát kezemben van az irányítás, ugye? Tehát én tartom a mikrofont. Én tartom. De az érdekes dolog az, és hogy kár, hogy nincs itt a Gmail, ugye ő a mi hangosítónk, most Péter helyettesíti, de ő rá gondoltam itt készülésünkben, hogy őt nem látjátok a képernyő előtt, a Hampel Gabit. Ő előtte van egy keverő. És bármelyik ponton, mikor beszélek, dönthet úgy, hogy egyszerűen csak lehúzza a hangerőt, és nem hallatok semmit. És aztán visszarakja, és aztán megint úgy dönt, hogy lehúzza, és nem hallasz semmit. Jó. De bármikor úgy dönthet, bármikor úgy dönthet, bármikor úgy dönthet, hogy rátesz hangot, vagy elvesz. És itt van az elv benne, hogy én tartom a mikrofont, ez az én dolgom, de nem én irányítom. Oké, nem én irányítom. És ezt tudom az életemről is. Ezt tudom az időmről is. Ezt tudom mindenről, tehát ezt tanultam, és ezt tanulom a pénzügyeimben, ezt tanulom a gyerekeimmel, ezt tanulom a házasságomban, ezt tanulom lelkipásztorként, hogy én tartom, de nem én irányítom, hanem ő, Isten. Ő irányít. Ő az, aki le tudja csendesíteni a szelet. Lecsendesíteni a hullámokat. Neki engedelmeskedik minden, hogyha ő szól. Ő tudja ketté választani a vizet, hogyha arról van szó. Mert amit nem látok, azt az ő keze irányítja. És egy csomó dolog van, amit én nem látok. De azt ő irányítja. És most meg akarom alázni magam ez alatt a hatalmas kéz alatt. És eljutok arra pontra Istennel, hogy Uram, igazából azt se tudom, hogy mire van szükségem. Te tudod. Úgyhogy bízom a te időzítésedben. Bízom a te szívedben. Bízom a te bölcsességedben, és egyszer megalázom magam. És az aggodalmam, szorongásom egyszerűen kimegy a büszkeségemmel az ajtón, ablakon, repedésen, mindenhol. Kimegy. Az arroganciámmal együtt, az én jobban tudommal együtt, a terveimmel együtt. És azzá válok, ami a keresztény élet célja, amiről Péter a 8. versben beszél, ami semmivel sem vigasztalabb, mint a 6. vers, ugye, de ott van a 7. másik oldalán, és én akarom a 7. vers eredményét, ugye, hogy gondja van rá, mert nem akarom úgy élni az életemet, hogy a világ terhei rajtam vannak. Tehát, 8. vers, legyetek józanok. Nem is tudtam, hogy részeg vagyok. Pedig az vagy, Péter, ő sem tudta, de megütközött Jézus rajta, mert megmondta Jézusnak, mit kéne csinálnia. Meg volt részegedve önmagától, saját véleményétől, be volt telve, túlságosan. Részeg volt a gondolataiban. Hihetetlen, hogy meg tudunk részegedve lenni a mai korban. Tényleg. Annyi információ özönlik, hogy részegei vagyunk az információknak. Hogy részegek vagyunk, csak nem tudunk róla. Tehát nem vagyunk józanok. Nem reálisan nézzük a dolgokat. és nem tudjuk megvédeni magunkat. Igazából az a helyzet, hogy simán meg tudnak bennünket enni elevenen. Mert az oroszlán jön. Az ellenség, mint oroszlán. Megesz. Jön. Igen. Legalábbis azt hittem eddig, hogy ő egy oroszlán. De nem ezt mondja. Figyelj csak. Tehát beszéltünk sok mindenről, de az egyik nagy dolog az volt, hogy Isten hol van, és ki ő. Most egy picit beszélek nektek arról, de a következő üzenetben lesz szó igazán Sátánról. Beszéljünk arról, hogy ki Sátán. Jó? Legyetek józanok, és kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a Sátán kerülget benneteket. Tehát Isten ellen... És ez a másik dolog, figyelj! Isten ellensége a te büszkeséged. 6-os vers. Vagy 5-ös. Isten ellensége nem Sátán. Isten ellensége a te büszkeséged. Itt azt mondja, a te ellenséged a Sátán. Nem Istennek. Hát már, ez már le van rendezve. Oké? Tehát az kész. Az megvan. Tehát le lett már győzve. Tehát nincs ott már ellenség. Tehát az porigalázva az elment a szőnyeg alatt. El kellett mennie. Ki lett hirdetve. Minden. Sátán most már a te ellenséged, meg az én ellenségem. Mert még ott még tudunk pályát adni neki. Az elménkben. Aki meg akarja tölteni az elménket. Amellett, amit beleraksz, egy csomó ilyen feltételes dolgot rak be az elmédbe, még a jövődet illetően, ahol vagy megtörténnek, vagy nem történnek meg a dolgot. Tehát a jövődet vetíti eléd. De az is lehet, hogy a múltadat hozza föl mindig. A hibáidat, a bukásaidat. Vagy, ami még rosszabb, a mi lett volna, ha. Mert a bukásainkra, a hibáinkra Isten gyógyírt ad, de mi lett volna, ha az megint csak egy ilyen never ending story. Tehát egy ilyen véget nem érő történet. Mert mi lett volna, ha 10 év, ha Hufnágel Pistihez mentem volna feleségül, mi lett volna? És akkor egy teljesen más 40 év lenne mondjuk, és elkezdek azon fantáziálni, hogy milyen lenne. Egy csomó opcióval. És tudod, fárasztja az agyad, az elmédet. Uram, rakj vissza oda, ahol jó, megmondom nekik. 3 hete. Akkor mennyivel másabb lett volna. Na, mindegy. Azt mondja, úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán keresve kit nyelhet el. Tehát ő nem oroszlán, ő nem egy ilyen erős állat, csak úgy járkál, mint egy ordító oroszlán. Egyébként az ordító oroszlánról azt mondják, hogy ő a falkában az, aki már öreg és nincs foga. Ő csak a hangerő. Oké, akinek nagy a szája. Csak a hangereje hasonló. De nincs ereje, mint egy oroszlánnak. Ha csak mi fel nem hatalmazzuk Sátánt. És teret adunk, és hatalmat adunk az ő hazugságainak. És erre akarlak megtanítani ebben a sorozatban titeket. Jó? Hogy ezt ismerjük föl, és legyen rá egy jó eszköztárunk, hogy ennek ellenálljunk. És jó lenne, hogyha visszajönnél jövő héten is, meg utána is, remélem, hogy jöttök, jönni fogtok. Jó? Ha otthon ragadtál valami, de itt vagy Szegeden, te is gyere el bátran. Ja, gyertek el. Mert szembe kell néznünk pár hazugsággal, amit nagyon-nagyon-nagyon benyeltünk. És mi egy oroszlánt keresünk. De felesleges, mert az elménk az. Oké, kilukadta kerekem a Sátán, milyen rohadt szemét. Kilukadta bicikli kerekem, meg a Sátán támad. Hogy érted? Hát jön hozzánk az apósom. Mi? De ő nem a Sátán, ő az ima válaszod, drágaságom. Imádkoztál, hogy türelmed legyen, és tanulj szeretni. És Isten gondoskodott. válaszolt az imádra, és betette az apósodat az életedbe. Hogy ott megtanulj szeretni, hogy ott megtanulj türelmes lenni. Isten az apósodba rakta az ima választ, és házhoz szállította. Ő nem a sátán. Úgyhogy hangos a sátán, de nem oroszlán. És van egy olyan része az agyunknak, ez úgy hívják, hogy hüllőagy, innen jön az, amit az általánosban mindig mondtunk. Mi van? Te gyíkagy. Kétet így dicsértük egymást, srácok. Ez az ösztön része az agynak, és ez, ami az életedet menti. Tehát mindenek előtt az életmentés. És én jártam búvárkodni hosszú éveken keresztül, és ott ugye mindig feszítettük túl a tüdőnket, tehát hogy növeltük a kapacitást, hogy most egy hosszú úszunk az 50-es medencébe, és aztán mindig egyre többet, meg hány percig tudunk lent lenni mozdulatlanul, meg mit tudom én, tehát ilyeneket csináltunk, meg feladatokat közben a víz alatt, és az ilyen helyzetben abszolút meghallod ennek az ösztönnek, a gyíkagynak, a hüllőagynak a hangját. Mert amikor már érzed, hogy fogy a levegő, egyszerűen elkezd üvölteni, hogy gyere föl, föl kell menned, mert meg fogsz fulladni. És meg kellett tanuljuk elnyomni ezt. Hogy nem, mert még bírom. És gyakran a fél pályánál már jött, és bírtunk még egy fél pályát úszni, vagy még többet. De ennek ez a dolga. Oké, hogy ott... És bennünk megment az, hogy de úszd végighoz, ne hallgass a hüllőre, És amikor ezt végigcsinálod, ott vagy, víz alatt vagy, vagy egy élethelyzetben, mindenkinek más, és rájössz abban az élethelyzetben, vagy, hogy ez a hüllő, ez rohadt hangos. Üvölt, hogy csináljam, hogy védjem magam, hogy izé. És mi a válasz? Kussolj, hüllő. Mert megcsinálom. Mert végig fogom csinálni. Úgyhogy ide figyeljetek. Tudom, hogy az ellenség teletömte a fejünket egy csomó dologgal. Mert ez a hüllő, az folyamatosan pofázik. Ez a kígyó. Folyamatosan pofázik. De el akarom nektek ma mondani, hogy annak a hüllőnek nincs hatalma rajtad. Nincs hatalma. Lehet meg tudja marni a sarkadat, de mi volt az ígéret? A sarkaddal a fejére taposol. Legalábbis Krisztus sarkával eltaposta a kígyó fejét. Úgyhogy Jézus nevében, nem? Jézus nevében meg tudjuk csinálni. Nem fogunk meghalni. Fel fogom nevelni a gyerekeimet. És mit tudom én, hatással fogok lenni a környezetemre. El tudom mondani az evangéliumot az életemmel, a számmal, a szavaimmal, vége az Einsteinnak. És a következő hetekben meg fogjuk tanulni, hogy hogyan tegyük ezt, amit mi a víz alatt az edzésen. Hogy tovább bírjuk. Hogy ne adjuk fel. Amit Péter mondott, hogy legyetek józanok. Úgyhogy mondjátok nyugodtan hazafelé, mondjátok a hüllőnek, amikor kiereszti a hangját, hogy üvöltözhetsz, öcsém, pofászhatsz, de én még maradok egy kicsit. Maradok. Maradni fogok. Mert minden azt mondja, hogy fuldokolsz, hogy süllyedsz, de ez a hüllő, ez egy hazug állat. Az elméd hazudik neked. És ezért fogunk beszélni sok héten át erről. Ja. A trauma, amikor ér bennünket a trauma, ami egyébként visszavisz téged a bénába önmagadhoz, és elkezdesz arra reagálni most haragból, pedig mondjuk már nincsenek is ott azok az emberek, akik ezt a traumát okozták. De mégis ma úgy reagálsz, mint hogy ott lenne. És lehet, hogy a házastársaddal azért bánsz úgy, mert annó XY úgy bánt. Vagy egymással, vagy bárkivel. Ja. Mert elutasítottak téged. Valakik. Na, de erről fogunk beszélni. De most imádkozzunk, jó? alázzuk meg magunkat ő előtte, mert nem tudjuk elfogadni azt, ami az ő kezében van, addig, amíg mi túlságosan ragaszkodunk ahhoz, ami a mi kezünkben van. Mikor a saját véleményettől megrészegedsz, mikor a te fantasztikus világlátásodtól megrészegedsz, addig nem lesz ennyit ott Isten bölcsességére. És elsni fogsz. És azt mondja Jézus, elgáncsolsz engem. Távozz tőlem. Tehát egy harcszintéren vagyunk. Ez a harcszintér. Nem kint, hanem bent. Az elménk. És Isten a támadásokat arra használja, hogy erősebbek legyünk. És ezért is akarunk imádkozni. És imádkozzunk otthon is ezért, egymásért. Mert a kereszténység egy csomó klisét gyártott ahhoz, hogy csak juss el 10-re a gyülibe, és közben az elméden meg csámcsognak. És te azt hiszed, hogy mindent megtettél, mert eljutottál 10-re a gyülibe. Úgyhogy utazzunk együtt, Uram, azért imádkozom, hogy utazzuk végig ezt az utat, fejben, szívben, alávetettségben, és most jelképesen kinyitom előtted, Uram, és kinyitjuk a tenyerünket előtted. Elengedünk dolgokat, elengedjük a dolgainkat, túl sok mindennel van tele a kezünk, Uram, és mi meg akarjuk alázni magunkat a te hatalmas kezed alatt. Úgyhogy, Uram, szeretnék kérni békességet. És bocsáss meg, hogy sokszor pont az ellenkezőjét tesszük ennek. Telelkezünk, és nem tudjuk elvenni tőled a békességet. És aggódunk azon, ami a kezünkben van. Tele az elménk, fáradtak vagyunk, kimerültek. De azért, mert sok ott a mérges dolog. Bocsáss meg, Uram, azért is, hogy próbáljuk a mi útunkat, a mi útunkhoz igazítani téged. Bocsáss meg, Uram. Alá akarjuk vetni magunkat a te utadnak, neked. Itt állunk előtted, és kérlek, töltsd be bennünket, a szívünket a te békéddel. És lehet, hogy sosem volt még békéd Istennel. És ez a legnagyobb dolog, ami lehet. Kibékülni Istennel. És aztán örökre békét tud neked adni. És amíg nem békülték ki Istennel, akkor itt a lehetőség, hogy rábízd az életed, hogy elismerd, hogy nem tőled származik az a spanyol viasz. Nem. Nem te találtad ki. Nem nálad futnak össze a szálak, igen, bűnös ember vagyok. Nem klappolnak nálam a dolgok. Szükségem van rád, Isten. És köszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. És feltámadtál. Tiéd az életem, legyél az életem ura és megváltója. És ha ez ott van a szívedben, ki akarsz békülni ő vele, mert bűnös ember vagy, el vagy tőle válaszva, de oda akarsz menni ő hozzá, elfogadni az ő megváltását, akkor csak mondj egy igent most a szívedbe. Igen, Jézus. És csak tudasd velünk valahogy. Írd meg ezt privátban, Messengeren, bárhogy, írd ki a falra, hogy döntöttem, a chat falra. Hadd lássuk, hogy imádkozhassunk, érted? Köszönjük, Jézus, a te drága nevedben. Amen.